El is érkeztünk a Szabad Esés első két vendégéhez. Szatmári Róbert és Kecskés D. Dávid.
Balázs.
A Balázs, bocsáss meg, Balázs a vendégeim. Szervusztok!
Szia, szia!
Dávid, hogy
nincs
jött ez?
Nincs hangulat van a stúdióban.
Teljes nincs hangulat alakult ki. Egyébként valószínűleg itt de mindegy. Kösz, hogy megmentesz. Balázs, szervusztok! Szervusztok!
Szia, szia.
Akkor igazából Balázshoz szól az első kérdésem, meg mind a kettőtökhöz fog, de Balázs esetében arra bírom, hogy most egy picit jobban érdekel.
Egész
jó voltam. Hogy a David Lynch-i világgal hogyan találkoztál, és hogy ez a zeneszerzésre hogyan hatott ki a te esetedben, mert David Lynch vizuális világa, az azt gondolom, hogy nem csak a vizuális alkotókat ejtette rabul, hanem bárkit, aki alkotni merészel.
Hát igen, először a ez egyébként nem volt egy olyan nagyon rég, tehát egy néhány éve találkoztam a David Lynch első filmével, amit láttam, az a Mulholland Drive című alkotása volt. Ugye egy nagyon furcsa, ilyen szilánkokból összerakott történet, egy ilyen nagyon érdekes történet, és képileg is, meg minden szempontból nagyon-nagyon hatás alá kerültem az első perctől kezdve, ahogy elkezdtem nézni. És aztán több filmjét is utána így megnézegettem a filmjeit, és ugye én zeneszerzéssel foglalkozom, és az első pillanatok kezdve az volt az érzésem, hogy olyan, amikor a David Lynch-et nézem, mint amikor zenét hallgatok. Tehát mint amikor egy zenedarabot értelmezek a fejemben. Ugye a zene olyan, egy kicsit, hogy ugye nem szavakat hallgatunk, vagy nem szavakban mérjük a jelentést, hanem máshogy jut el hozzánk a zene jelentése. És valahogy annak ellenére, hogy a David Lynch filmeket ugye nézi az ember, tehát egy vizuális élményről van szó, de mégis valahogy az összhatása olyan volt, mint amikor a zene hat az emberi, teljesen zsigeri hatást tett rám ez a film, ez a Mulholland Drive.
Jó, azt hiszem, hogy értem, amit mondasz, de csak egy gyors párhuzamot hadd vonjak. Paolo Sorrentino egyébként ha jól sejtem, vagy jól érzékelem, akkor a kedvenc rendező most ebben a pillanatban. Nem csak a Partenopé miatt, hanem az összes eddigi filmje miatt, és nála azt érzem,
mármint, hogy minden... a te kedvenced.
Az én kedvencem, igen, eper egyben mondtam. Tehát, hogyha az ő filmjeit nézem, akkor minden alkalommal az az érzésem, hogy egy mozgó képzőművészeti alkotást nézek. Ez David Lynch esetében hasonlóan zsigeri. Tehát, hogy most mondasz, Balázs, ez abszolút ott van, de próbálom megfejteni, hogy miért, tehát milyen határt lépett ő át, mert ugye ahhoz, hogy zsigeri legyen, ahhoz ki kell lépnünk a komfortzónánkból, és a David Lynch esetében mindig szükségszerű volt, vagy törvényszerű volt, hogy kilépünk a komfortzónánkból.
Amikor elkezdtem nézni azt a filmet, és amikor elkezdi az ember nézni a David Lynch filmet, akkor ez sokaknak az élménye, hogy egyszer elkezdjük nézni, és így beszippan magába, nem hagyja ott az embert, hanem látjuk a képeket, megyünk a történettel, a hatása alá kerülünk ennek a nagyon szuggesztív, nagyon érdekes világnak, és tulajdonképpen csak miután vége van a filmnek, utána kezdünk el így agyalni azon, vagy legalábbis én úgy voltam vele, hogy akkor hogy is volt a történet, mert addig az ember annyira benne van abba a szuggesztív képi világba, és tulajdonképpen nem is a történet az ami igazából az erejét adja ezeknek a filmeknek, és azért rögtön azért a zene jutott eszembe az első pillanatban, mert a zene is kicsit olyan, hogy vannak benne motívumok, felbukkan itt egy motívum, aztán ott, aztán a végén is az ember felismeri, de a zenében ugye nem kell megfogalmaznunk, hogy most mi volt a történet, hanem egyszerűen halljuk a motivumokat, és kapcsolódunk egy érzethez. És a David Lynchnél is ez teljesen a Mulholland Drive-ban például, de más filmében is ott van, hogy mintha motivumokkal dolgozna, amik így nem is mindig megfejthetően logikailag, vagy történetileg nem mindig megfejthetően kapcsolódnak össze, de teljesen komplett az egész, hogyha az ember végignézi.
Szatmári Róbert, az Enyhe Katarzis házigazdája.
Igen, meg hát szerintem a Lynch filmeknél mindig ott van az a faktor, hogy mi van, hogyha egy blöffölt nézel, vagy mi van, hogyha valami bullshit generátor aktivizálódik éppen, tehát hogy számtalan esetben van az, hogy nézed a filmet, és hogy pont azért, mert nem áll össze egy egész narratívává történetté, mindig ott van, hogy ez most szórakozik velünk. Hát ez a kiölte meg Laura Palmert, ha már kérdezted, hogy én hogyan találkoztam a David Lynch először, hát én 90 környékén, amikor ment a magyar televízióban a Twin Peaks sorozat, és elinte nagyon izgatott az a fajta atmoszféra, amit megteremtett, tehát ez a zsigeri hatás, de a végén azt gondoltam, hogy ez szórakozik velünk, ez igazából, és igazából ő szórakozik velünk, én szerintem azt gondolom, hogy nála a rejtély nagyon fontos, az, hogy az egésznek a mozgató rugóját, az egész áthatja valami varázslattal, hogy emiatt élünk, hogy rejtélyek után kutatunk, hogy megtaláljuk-e a nyitját, vagy nem, az igazából már kb. Huszadrangú kérdés. És aztán rákattantam magára a Twin Peaks-en is, és megnéztem már felnőtt fejjel a utódfilmeket, illetve azt a filmet, amit csinált pluszba hozzá. És igen, van értelme, és nem feltétlenül az, hogy ki ölte meg Laura Palmert, hanem az, hogy milyen formában találkoznak ezek a szimbólumok, meg ezek a világok.
Ez az utófilm, amit említettél, ez adott annyit, mint annak idején a Twin Peaks a sorozat?
Hát nekem adott, mert én akkor már láttam a Twin Peaks-et, de sokan lehúzták, hogy az egy ilyen gagyi dolog, és hogy sok mindent belemagyaráz. Azért a Twin Peaks az egy Twin Peaks, a sorozat az igazi.
Érdekes, hogy ebből a világból ugye David Lynchnek olyan, mintha az általános napszaka az az éjszaka lett volna, vagy az is volt, és én emlékszem 2009-ben akkor épp Párizsban laktam, nem hosszú ideig, de egyszer csak sétáltam az utcán, és egy kis galériának a kirakatában megláttam, hogy David Lynch kiállítás van, és korai rajzai voltak kiállítva, és az egészből annyi maradt meg nekem, hogy egy ilyen nagyon sötét világ tárulkozik ki, és ilyen sok ilyen pacára emlékszem, tehát azt a világot próbálta mindenféle ilyen sötét formával meg alakkal így egységesíteni.
És sötét a Lynch-i világ egyébként, bocsánat,
abszolút sötét, de érdekes, hogy a David Lynch karaktere, tehát ő mint filmrendező, mint kulturális és közügyekért felszólaló karakter, ő nem volt sötét. Tehát ő nem volt egy sötét karakter.
Mert humoros csávó volt.
Ez érdekes, mert egyszer hallottam vele egy beszélgetést, és akkor mondta, ilyen jó tanácsokat adott mindenféle, hogy hogyan kell filmet rendezni, meg ilyesmi, és akkor, meg hogy hogyan gyűjt az ember ötleteket, meg hogyan tud jól alkotni, és akkor mondta például azt is, hogy hát van egy csomó szenvedés a világban, és érdemes azzal foglalkozni, tehát hogy a szenvedést meg tudjuk jeleníteni filmrendezőként, de azért Ahhoz, hogy a szenvedést meg tudjuk jeleníteni, ahhoz nekünk nem kell szenvednünk. Tehát ez így hangsúlyozta, hogy ő mindig azt mondja, ki kell aludni magunkat, szépen rendszeres életet kell élni, és akkor tudja az ember úgy szemlélni ezeket a dolgokat, ahogyan...
Sőt, meg hát ő szenvedésen nyilatkozott arról, hogy milyen jó a művész élete. Vörösbor, cigi, dohány, stb.
Soha senkit olyan szeretettel és örömmel beszélni nagyon, a cigarettázásról.
Hát meg másról is egyébként. Nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott csávónak tűnt.
De az, ahogyan a dohányról beszélt, nagyon sokszor, hogy ő nem akar, ő mondta a doktor, hogy szokjon le, de ő nem.
Ez egy szerelem volt, rá is ment az életem, hogy tüdőtágulata hát volt.
Szóval, meg hát az, ahogy, amire az előbb utaltam még a bevezetőben, hogy hogyan kommunikált a közönségével, szóval nem csak a filmjeivel kommunikált, hanem azért folyamatosan megszólalt. Nem tudom, mikor jött a videó megosztás, vagy a YouTube korában, amikor elkezdett, egyébként nem tudom, hogy itt kezdett el, már a YouTube idejében kezdett el ilyen rövid időjárás jelentéseket adni.
Azok volt, amikor már nem léphetett ki a lakásából, nem? Így az utóbbi pár évben.
Nem, ez jóval korábban volt, igen. És kinézett az ablakon, és azt mondta, hogy...
Ez egy fekete humor is volt ebben az egészben. Ebben az egész sötét hangulatú rettenetben, amiről beszélünk, ott van egy nyomasztó, valami mély, ami ott belül lappang, de igazából az egész egy derűsen van szemléve. Egy hihetetlen nagyon jó érzékel előadott, fekete humor van, minden filmkockája mögött, és hát igazából ebből előjön szerintem a derű is. Hát valahogy olyan szépen balanszírozik a kettő között, hogy egyáltalán nem az az érzésünk, hogy élni rossz, hanem hogy élni baromi jó, csak megvannak a különböző hangulatai.
Tehát nem tudom, nekem az nyugodt le így alkotóként is, hogy mennyire sokszínű tud lenni. Tehát, hogy van egy felismerhető, teljesen lincsi világa, ugye, aminek tényleg vannak ezek a sötét színei is, meg de egyébként ugyanúgy a nappal is megjelenik, meg az ellentétet, meg a tudattalan, meg a tudatosnak ez a kettősége. De ugyanakkor, hogyha az ember a filmjeit nézi, akkor egyrészt szerintem eléggé különböznek egymástól mondjuk a nagyjátékfilmek, másrészt meg a filmeken belül is nekem az nagyon, nagyon tetszik, alkotóként nagyon érdekesnek talán, hogy ahogy különböző műfajokra, tehát a gangster filmre, az ilyen sima, ilyen ilyen ponyva love story-ra, az ilyen pszichotrillerre, és mindenféle műfajokra így kitekint, és mindegyikből valamit így beemel, és abból csinál valami olyat, ami egy ilyen nagyon sajátos elegy. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon sokfele ágazó, de mégis ezt a sokfele ágazást nagyon izgalmasan egybetartó művészetet csinál, és nekem ez abszolút alkotóként is. Ja, és a másik, hogy szerintem nem véletlen, hogy ő ennyire ismert tudott lenni így a populáris kultúrában. Egyrészt nagyon sok ugye, populáris utalása van, tehát nagyon sok szempontból így utal mindenféle sokak ember által érthető dologra, tehát ő tényleg egy ilyen ikonná tudott válni. Tehát egy nagyon jó arány talált meg abban, hogy hogyan tudja még úgy megcsinálni ezeket a nagyon furcsa filmjeit, hogy közben legyen még elég érthető réteg benne ahhoz, hogy azért viszonylag sokan tudják követni azt, hogy ő mivel foglalkozik.
Olyan érdekes, hogy ezt behoztad. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy szerintetek a David Lynch a mainstream és az underground közötti világban hogyan találta meg a számítását, mert olyan, mintha szeretne ő kiszólni a mainstreambe, de igazából ő nem oda tartozik, tehát ő nem akar a mainstream ügyeivel, bajaival foglalkozni, akkor meg egy Wild at Heart-ot megrendez, de később utána, később, amikor eljött az idő, amikor az Elephant Embert vagy a Straight Story-t megrendez, ez egy teljesen más lincsi megfogalmazás volt. Tehát az abból a világból őt kiragadta, amit addig képviselt.
Én nem is érezte jól magát egyébként ebben a világban, hogy ebből szokott sztorizni, meg ugye a Dűne megcsinálta a Dűnét, amit hát ő sem tart egy sikersztorinak. Hát ugye az Elefánt Embert azt nem is tudom, most nem akar hülyeséget mondani, hogy azt a Mel Brooks kérte föl arra, hogy rendezze meg, és az az első ilyen hollywoodi nagy film volt, amit csinált, és hát utána nem is csinált ilyet. Egyébként a Mel Brooks azt mondta róla, hogy azért kérte föl, hogy rendezze meg az Elefánt Embert, mert megnézte a Radírfejet. Megvan nektek a Radírfej? Hát na az mekkora szorongó film, nem? Tehát az összes pasi szorongás benne van, meg minden, de úgy szórakoztató egyébként. Igen. És a Mel Brooks azt mondta, hogy ebben a filmben olyan következetesen végigvitt szimbólumrendszer van, hogy ez a csávó, ez egy hatalmas nagy filmrendező lesz, úgyhogy én megadom neki a lehetőséget, hogy csinálja meg az Elefánt Embert, és így született meg az Elefánt Ember, ami szerintem nagyon nem lincsi film, és nem, bár néhány képkockája talán, de ő nem érezte jól magát szerintem a mainstreamben. Egyébként egy-két vizuális eleme, amit használ a filmjében, sokkal inkább hajaz a mainstream film. Tehát mondjuk, ha megnézed mondjuk a Mulholland Drive-nak, vagy a Lost Highway-nek egy-egy képkockáját, akkor és akkor a 91-ben készült, vagy nem tudom hányban készült specialista Sylvester Stallone-val, és nem tudom mivel, simán a képi világa hasonlít. Csak ez mutat egy baromi nagy fityisz neked, hogy hát szevasz itt, azért tök másról van szó.
Hát igen, tehát egyébként tehát rögtön ez az Elefánt Emberrel, egyébként azt hiszem így jelölték és mindenféle díjra, tehát ez egy ilyen sikeres volt, de hogyha jól tudom, akkor a Twin Peaks volt az, ami őt így a nagy közönség...
Hát fölrakta a térképre, igen. Úgy igazán.
És szerintem az is ott van azért, tehát hogy tényleg a Mulholland Drive vagy a Lost Highway-nek is a képi világa is, de azon belül, tehát a párbeszédek is érthetőek, tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen... Tehát a lehető, hogy jelentek egymás után azért így nem mindig érthetőek, hogy az egész történet, hogyha ki kell rakni, akkor néha olyan, mint egy ilyen puzzle, aminek még hiányzik néhány darab, vagy teljesen össze van keveredve, de egyenként a kirakók azok sokszor érthetők. Egy-egy jelenet önmagában teljesen érthető. És szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy ő akár szélesebb körben is, tehát mert szerintem ő azért túlment azon, hogy egyszerűen egy ilyen underground figura legyen, tehát ő egy nagyon ismert valakivé vált, és ennek ez lehet az oka, hogy elég sok olyan úgymond közhelyet használt, amit ért a nagy közönség.
Amit ma már egyébként a Netflixen számos sorozatban használnak hangulatkeltő elemként, szinte minden sorozatban, azt a Twin Peaks-be kezdték szerintem kikísérletezni. Tehát azt a fajta hangulatot...
Nem mindegy, hogy valami zsigerileg jön, vagy panelből.
Hát...
Vagy zsigeri panelből.
Hát ugye zsigerként kezdődik, aztán végül panel lesz. Panel zsiger.
Igen, de ez nem olyan jó. Tehát az, hogyha ugye ez a koppintásnak az egyik... ezt nevezik bóvlinak, nem?
Hát nem, amikor bejön valami, és akkor elkezded reprodukálni, mert valami működött, és akkor ez a hatás, és igen. Akkor elkezdik ezeket a lélek nélküli filmeket csinálni, igen. Netflixen, most számos ilyen sorozatba belefutottam, igen. Tehát egészen elképesztő lélek nélküliség van bennük egyébként.
Hát igen, tehát egyébként nyilván minden mindenhonnan származik, tehát a Lynch is sokszor valami meglevőre épít, meg aztán meg talál olyan kombinációt, amit aztán sokkal leutánoznak, de hogy igazából az nyilván minden műalkotást így az mér meg, hogy hogyan van összerakva. Tehát nem is annyira az egyes elemei, a jók csak önmagukban, hanem
a zeneszerző beszél, ugye? A zeneszerző beszél.
Fantasztikus, igen.
Egyébként nekem van egy darabom, egy hegedű versenyem, amit a Lynch filmjei ihlettek, az most lett bemutatva 24-ben a Langeland és a rádiózenek mutatta be, és ott azzal kísérleteztem, hogy hogyan tudok ilyen nagyon-nagyon nagy kontrasztokat egymás mellé nagyon rövid idő alatt állítani, tehát ilyen szinte ilyen bevágások, ilyen nagyon meglepő egymás mellé állítások, és ez teljesen az a képi világ, amiben ő dolgozott. Tehát engem alkotóként is nagyon inspirált.
Nagyon jó mű, a hegedű versenyt meghallgattam.
Írtál róla?
Nem írtam róla, de majd legközebb, ha játszátok, akkor szóljál, és akkor mindenképpen fotom. Abszolút. De olyan végletes hangulatok vannak benne. Nagyon halk, és a végén ilyen nagy rihástauszi kibontás is, meg ilyen finálé, meg minden. De ez nem egy zenei műsor, úgyhogy le is halkítom magam.
De ne halkítsd le, magam ne a vokálba. Ha már itt vagytok, és ha már így együtt vagytok itt, akkor hadd kérdezzem meg, hogy ti hogy találkoztatok. Ajaj, ez valami buli volt?
Nem, hát a Balázs sokkal fiatalabb, mint én. Tehát,
és?
Szegeden találkoztunk egy kortárzenei fesztiválon, és figyelmesedtem, a Balázs meglehetősen friss és unortodox zenéjére. Az ember, amikor egy ilyen kortárzenei fesztiválon ott van, akkor így bebólint, hogy tudod, hogy ennek ez a unalmas darabok, ez egymásnak íródott valamik, és akkor tényleg meghallgattam 3-4 ilyen, hát most nem akarok neveket említeni, középkorú, vagy még idősebb emberkéknek a műveit, és akkor egyszer csak ilyen, valami oda cseszett, és az a Balázs dalabja volt, és akkor elkezdtünk beszélni, meg dumálgatni, és akkor kvázi baráti viszonyunk lett, és hát az ilyen beszélgetések azok meg kiváló apropó, hogy megváltsuk a világot. Például a Lynch kapcsán. Ami egy tényleg jó apropó.
Abszolút, és tök állás vagyok, hogy ezt a találkozót így összehoztátok. Visszatérve egy nagyon picit David Lynchnek a 90-es években született alkotásaira, akkor már egy nagyon kiforrott rendezőt láttunk, tehát akkor már nem volt kérdés az, hogy a David Lynch világát azt meg kell-e, vagy meg lehet-e érteni, mert alapvetően már így készültünk rá, hogyha megnéztünk egy David Lynch filmet, akkor az nagyjából mire lehet számítani. Erre gondolom, hogy ez a Twin Peaks-nek volt köszönhető. Mit gondoltok az ő színészeiről? Ő visszatért a színészekhez, Laura Dern, Willem Dafoe, sőt, egyébként Nicolas Cage, az egy nagyon meglepetés volt
a Willem számomra. Willem Dafoe színésze volt egyébként?
Rövid szerepe volt egyébként, de én azt hiszem, hogy több filmjében is...
Veszett a világban?
Igen,
most az a baj, hogy sokszor azt nem láttam, de...
Ott volt, és tehát, hogy ő egy olyan karakter, aha. Aki... tehát, hogy nem tudom, Willem Dafoe nagyon sokarcú színész, ezért nem mondom azt, hogy
egy arca van.
Nem látnám újra és újra egy David Lynch filmben, de egy iszonyatosan meglepő volt. Szóval, hogy olyat hozott ki a színészekből, amit addig tőlük nem igazán lehetett látni.
Vannak azok a filmek, amik mondjuk azért jók, vagy azért élvezetesek, mert vannak benne olyan színészek, akik, nem tudom, mondjuk olyan színészek, tehát hogy lehet, hogy a film maga az nem is olyan jó, vagy a rendezés az nem egy nagy szám, de van benne mondjuk egy, nem tudom, Anthony Hawkins, vagy akárki, és akkor azzal a film az teljes értékű élmény tud lenni. Vannak olyan filmek, ahol a rendezés, nem tudom, az nagyon, nagyon jó, és a színészek azok, nem tudom, nem is olyan fontosak ebben, és nyilván e között nagyon sok átmenet van. Ugye a Lynchnek nagyon sok színész, amennyire én tudom, így hálás volt, hogy ő fedezte fel, tehát hogy az első szerepet ő mondjuk valakinek odaadta, és akkor onnantól kezdve ő elkezdett forogni a Hollywood világban.
Szóval ugye
igen,
az...
például a Mulholland Drive-nak a
szürke.
És tényleg az ő révén ismerte meg ezeket a színezeket a világ. De hát nyilván ott ő mint rendező, tehát szerintem ez teljesen érthető az ő szempontjából, hogy ugyanazokkal az emberekkel dolgozik, hiszen a motivumkészlete az ő filmjeinek, a motivumkészlete is hasonló, vagy vannak átfedések, és hát ő az alkotó szempontjából nézett erre a kérdésre, és ez neki nyilván ez egy olyan, ő, tehát már tudja, hogy hogyan dolgozott együtt vele, és ez neki abszolút. Tehát, és egyébként szerintem ez más rendezőknél is van, akik a nagy rendezőknél, hogy sorozatosan ugyanazokkal a színészekkel csinálnak filmeket is.
Igen. Szünet belefér?
Persze.
Ha muszáj lesz. Kecskés D. Balázs, Junior Prima díjas és Artisius díjas zeneszerző, és Szatmári Róbert, kulturális újságíró a vendégeim, és itt folytatjuk.